Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lukács Bálinttal, az LTV Interior építőipari Kft. Ügyvezető igazgatójával, tulajdonosával, Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Lukács Bálintot, az LTV Interior Kft. Ügyvezetőjét. De annak apropójából találkozunk itt a stúdióban, hogy Balaton Almádiban a Ciszterci Rekreációs Központ most készült el. Hogy érintette önt, hogy ismét, mert úgy tudom, hogy több katolikus épület megújításában vett már részt a cégük.
Igen, a Balaton-Almádi Ciszterci Rekreációs Központ az csúcs teljesítménye volt az eddigi, nem túl hosszú, de annál intenzívebb pályafutásomnak és szakmai életutamnak. Ugye én viszonylag fiatal korom ellenére elég meghatározó és felelősségteljes megbízásokat kaptam, illetve érdemeltem ki magamnak, hogy jobban fejezzem ki magam. Ez a Balaton-Almádi Ciszterci Rekreációs Központ is ebbe tartozik. Ez egy valós csúcs teljesítmény, azt gondolom a mai építőipari környezetek tekintetében. Itt nem csak építészeti és vállalkozói feladataink voltak, hanem komplett tervezési és olyan jellegű hatósági eljárások ügyintézése is, ami egyébként ritkán szokott kivitelezői felelősségbe kerülni. De ezt is örömmel és felelősséggel vállaltuk, és azt gondolom, hogy az eredmény az megelégedésre ad okot, és azt tudom mondani, hogy igen, használják egészséggel, és mindenki boldog volt a nap végén.
Úgy tudom, hogy a cégük az több katolikus épület megújításában vettek részt. Tudná egy párat mondani?
Igen, a kezdetek kezdetén a mi cégünk alapvetően onnan indult el, hogy egy belső építészeti tevékenységet kezdtünk el végezni. Tehát az apró részletekből indultunk. Annak idején én ferences diákként kerültem ki az élet nagy iskolájába, és az első megbízásaink között ilyen isteni gondviselés útján, módján a Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelyünk megújításán is első körben mi dolgozhattunk, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk a megújuló bazilikának a belső építészetében nagy részt mi végeztük a feladatokat, az arándokszállást, az arándoképületet, és mondjuk tavaly ősszel télen átadott csendháza épületét is mi építettük a belső építészet oldaláról. Mi végeztük a Vácott épült piarista kilátóközpontnak is a belső építészeti munkáit, több egyházi az arándok helyen is dolgoztunk még, mint belső építész. Fővállalkozói minőségben azonban ez a Balaton-Almádi volt gyakorlatilag, ami a legkardinálisabb volt, és a tevékenységünk zászlós hajója volt. És valóban az a siker titka, én azt gondolom, hogy mi figyelünk a részletekre. Hiszen belső építészetből jöttünk oda, hogy komplex épületeket tudjunk építeni, úgyhogy a komplexitásban is mindig a részleteket keresünk, és nem a nagy tömeget.
Ez, hogy katolikus épületeket újítanak, vagy akár építenek, vagy belsőleg kialakítanak, ha jól mondom, ez ad valami plusz lelki töltetet az embernek, hogy nem egy profán épületet épít, hanem egy olyan helyet, ahol utána az isteni jelenlét az fontossá válik?
Igen, abszolút. Tehát ez egy nagyon fontos mozzanat a vállalkozói szemléletemnek, azt gondolom, hogy nálunk magát a megbízót, azt a szó nemes értelmében vesszük. Tehát a magyar az egy beszédes nyelv. A magyar szavak azok tartalommal bírnak. Ahogy egy megbízó, az számomra egy olyan embert jelent, aki megbízik bennem. Ez a magyar üzleti kultúrában egy nagyon-nagyon kényes téma, hiszen nagyon kevés a bizalom az üzleti felek, illetve a szereplők között. Az én vállalkozási stratégiám, hogy így mondjam, az nem egy hierarchiára épül, hanem egy körforgást képzelek el, ahol mondjuk az a három szereplő, a megbízó, a munkatársak és a vállalkozók, nevezzük így, és maga a cég, aki végrehajtja a feladatot, ez a hármas, ez nem hierarchikus rendszerben van, hanem egy körforgásban mozog. Ez azt jelenti, hogy nekem az elsődleges célom, hogy a megbízómnak jó legyen. A megbízómnak viszont az is kell, hogy nekem is jó legyen, és innentől megyünk tovább, ha munkatársaimnak, vállalkozóimnak is jó, akkor ez az egész körforgás ez elindul. És ez innentől kezdve ez egy olyan sikertörténetet ad, amihol nyugodt vagyok, és feltétel nélkül reménykedek abban, hogy jól fog sikerülni. Mikor Mátraverebé, Szentkútra oda keveredtünk, hát zöldfülű kis vállalkozók voltunk, és hát olyan munkálatokban vehettünk részt, ahol percek alatt fölnőttünk. Kényszerítve voltunk arra, hogy megismerjük, hogy hogyan is kell egy ilyen nagyobb beruházásban részt venni, vagy betársulni, de az a tudat, hogy micsoda az én gimnáziumi tanításaim gyakorlatilag bölcsőjének nevezhető helyen dolgozhatom első munkahelyként, az egy olyan felelősséget rakott a vállamra, hogy igen, te megkaptad a lehetőséget, te tudod, hogy is lehet csinálni, éljél vele. Ez is az én életfilozófiám az, hogy a Jóisten vezet azon az úton, oda fog irányítani, és arra fog megtanítani, ami nekem szükségem van. És a nekem szóban viszont én nem azt a 21. századi általános társadalmi önzőséget értem, hanem azt a felelősséget, ami az én vállalkozásom mögött van. Tehát a családokat tartunk el, embereknek adunk hosszú távú életstratégiát és lehetőséget arra, hogy mondjuk, hogy kiemelkedjen, és hogy valami olyat csináljon, amit egyébként nélkülem nem tudna. És ez egy felelősség, azt gondolom.
És honnan jön ez a felelősségtudat? Tehát a családból, vagy úgy tudom, a Szent Angéla gimnáziumot végezte el Budapesten, tehát hol kapta meg ezeket a muníciókat, hogy így gondolkozzon?
Igen, én alapvetően egy vállalkozó családból származom, tehát édesapám autószerelő, édesanyám kereskedő, családi vállalkozásban dolgoznak. Én fiatalon, 15 évesen kerültem már ki egy cserediák program keretében Németországba, ahol gyakorlatilag onnantól kezdve alapvetően önálló életvitelt folytattam, mert hazakerülve a gimnáziumot elkezdve, ugye Vácrátotról én Budapestre jártam gimnáziumba, hát minden nap ingáztam hajnali buszokkal, esti vonatokkal, és ez volt a példa gyakorlatilag a szüleim, hogy igen, ezt hogyan is lehet csinálni, de egyszerűen az a felelősség, ami rajtam van, azt én nem úgy élem meg, mint egyfajta teher, hanem mint egyfajta motiváció arra, hogy jól teljesítsek, hiszen nem vagyok egyedül. Tehát sokan bíznak bennem, sokan várnak rám, és sok embernek szüksége van rám, és ez motivál, ez nem arra késztet, hogy én mondjuk visszaéljek ezzel a bizalommal, vagy ezzel a szükségességgel, hanem engem motivál arra, hogy a munkánkat jól csináljuk, és mindenkinek a megelégedésére legyen az a feladat, amit elvégeztünk.
És hogy jött az építészet? Mert úgy tudom, hogy társadalomtudományi karon végzett, hogy lehet onnan ide átnavigálni.
Igen.
Hogy történt ez?
Én mikor 2009-ben a főiskolára bekerültem, én meg voltam győződve róla, hogy én politikus leszek, és én majd a társadalom nagy kérdésével fogok foglalkozni. Olyannyira, hogy jó tanulmányi eredménnyel, ösztöndíjakkal, parlament ösztöndíjjal végeztem egyébként a nemzetközi kapcsolatok szakon. De aztán az élet úgy hozta, hogy ugye Budapestre költöztem, albérletbe egyedül éltem, válság időszaka volt ez a 2010-es, 2009-2010, ez azért keményen a válság sötét éve volt, és hát rá voltam kényszerülve arra, hogy foglalkozok olyannal is, ami mondjuk a tanulással ellentétben azonnali megoldást jelenthet mondjuk a napi megélhetési dolgaimra. Úgyhogy ezért baráti és ismerősi keretek közül elvállaltam mondjuk segédmunkási munkákat. 3 napot mondjuk a parlamentben voltam, mint gyakornok, 3 napot meg segédmunkásként dolgoztam, adott esetben parkettát raktam, vagy ragasztót, vagy sittet hordtam, és ez adott egy, hogy mondjam, egy világképet. Ugye az ember hajlamos arra, hogy hogy kis ponton nézze a térképet, szűk ponton. Viszont, hogyha az ember sokfelé jár, és sok mindent lát, akkor ugye ez a szűk kis cső, ez ki tud tágulni. És akkor jöttem rá, hogy egyébként van élet a politikán, vagy a társadalom, tudományokon kívül is, ami nem annyira idegen tőlem, mint ahogy gondoltam, és gyakorlatilag így megvolt ez a tapasztalat arra, hogy milyen is egy építőipari élet, amit aztán a főiskola után belekóstoltam, mert apósom festő vállalkozó volt, és egy belső építészeti munkánkon felkértek arra, hogy ki tudnánk-e festeni mondjuk a konyhát, ha már kiszedtük belőle a bútort, és hát gyakorlatilag ezen az úton indultunk el, hogy először csak festettünk, aztán még kellett burkolóvállalkozó, akkor még kellett villanyszerelő, akkor gipszkartonos, és akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy a mai napon 26 főállású munkatársa dolgozom, és emellett több száz fő a vállalkozói kapacitásunk van, és folyamatosan dolgozunk az év gyakorlatilag minden napján.
Hát azért 31 évesen ekkora felelősséget vinni, az tényleg nem kis dolog szerintem. Mi ad ehhez erőt?
Hát a korom az nem érdem. Az egy állapot, én mindig ezt szoktam mondani. Már örülök neki, hogy nem a korom alapján ítélnek meg, hanem a munkám által és a munkám miatt hoznak rólam, döntenek, véleményt alkotnak rólam. Hogy mi is motivál arra?
Igazából mi ad erőt? Mi ad erőt?
Semmiképp se azt mondanám, hogy a pénz. Tehát ez önmagában a mai világban egyébként furcsán hangzik. Mi azért egy jól működő vállalkozás vagyunk. Tehát az azt jelenti, hogy természetes hozzáadója az, hogy pénzt is keresünk. De önmagában a pénz nem motivál engem. Engem a fejlődés motivál az, hogy egyel kevesebb lerobbant WC van az országban, most mondtam valamit, vagy egyel kevesebb azbesztel borított általános iskola, vagy egyel több felújított épület, vagy öttel több új építésű lakás. Az, hogy az emberek, amiket mi elvégzünk, az mások számára megelégedés lesz, és mások számára egy jobb életet teremt, egy szebb környezetet ad át. Az, hogy engem elismernek, az, hogy rólam azt mondják, hogy igen, ez egy rendes ember. Az a motiváció, ami leginkább engem hajt, az, hogy a környezetem fejlődik, az, hogy a környezetem a szűken vett kollégáim és barátaim, akikkel együtt dolgozunk, ők kaptak velem együtt kaptak egy élet lehetőséget, hogy valami olyanban vegyünk részt, ami előremutat és jobbá teszi az országunkat, mert hogy itt a munkánknak eredményei vannak.
De a vállalkozásokról pont nem ez szokott lenni a közmegítélés, tehát általában a pénz körüli forgást veszik elsődleges szempontnak. Megjelenik ez a lelkület, és most itt inkább a Jóistennek a szerepére gondolok, így a cégen belül, vagy amikor végzik ezeket az épület megújításokat, akkor van valamilyen szerepe a Jóistennek ebbe?
Abszolút, minden nap. Tehát a Jóistennek jó humora van. Én ezt szoktam mondani. Rengetegszer kerülök olyan helyzetbe, amikor azt gondolom, hogy te jó ég, ebből hogy fogunk kimászni, vagy ezt hogy fogom megoldani. Bálint, ezt jól megcsináltad, ezt most hogy fogod megoldani? És egészen egyszerűen jön rá egy válasz, egy apró ihlet, egy apró megoldási javaslat. Nem tudom, hogy hogyan, csak egy apró példát mondok. A mai múlt héten fölmondott egy kollégánk, hogy ő szeretné máshol magát kipróbálni, a jobb fizetést kaptak, vagy megadom neki is ezt a fizetést, vagy ő megy akkor oda. Mondom, figyelj, de egyedül neked nem adhatok fizetésemelést. Egyrésztről. Másrésztről azt gondolom, hogy nem tudsz többet dolgozni, mint eddig. Rendben van, az a javaslatom, hogy az egész csapatnak adok egy fizetésemelést. Ha elfogadod, ha nem, akkor örüljenek. A többiek kaptak egy évközi fizetésemelést. Na hát ez a kollégám nem fogadta el. Mondtam neki, hogy semmi gond, menjél, próbálj szerencsét, Isten áldjon. El is ment. Majd ma reggel 5 óra 45 perckor, hát én korán kezdek, én 5 órakor már az irodában vagyok, 5 óra 45 perckor hív ez a volt kollégám. Szervusz főnök! Na, akkor már tudtam, hogy valami van. Mondom, mondjad, apuska, mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy nem jött be neki ez a csapat, nem érzi magát jól, fizetése úgy kapja, ahogy megígérték, úgyhogy hogy jöjjön már vissza. Jó, mondom, beszélek majd a brigádvezetővel, majd mondom, értesítelek. Ez egyébként egy ács szakember, akire mindig szükség van nálunk, és gondolkoztam rajta, hogy hogy vagy bölcs, hogy döntök bölcsön. És 9 órakor a beszélgetést követő 3 óra múlva kaptam egy másik telefonhívást egy alvállalkozónktól, aki elvállalt egy ács munkát korábban, hogy ne haragudjak, de egy családi tragédia miatt ő neki felborult az élete, és a testvérnek a gyerekét, egy halálesemény miatt, hogy testvérnek a gyerekét kell nevelnie valószínű, és nem fogja tudni elvállalni azt az ácsmunkát, amit korábban elvállalt. És ugye a Jóistennek az iránymutatása, hogy itt van egy tékozló fiú, aki egyébként nem hallgatott rám, mert én mondtam neki, hogy Zoli, óvatosan döntsél meg, felelősségteljesen mondom, itt vagy már nálunk 3 év, hát ne dobd el ezt a közösséget, azért, mert ígértek neked valamit. És ugye mit gondolok róla? Hát reggel, lehet, hogyha akkor 5 óra 44 perckor döntenem kell, akkor azt mondom, hogy nem tudlak visszavenni, mert viszont onnantól kezdve, hogy 9 órakor megérkezett egy olyan jelzés, hogy egyébként erre az emberre szükségünk lesz még, akkor azt mondom, hogy igen, ez egy isteni gondviselés, ami lehet, hogy ennek az embernek a munkahelyét megmentette, mert én azt fogom mondani, hogy igen, rá szükségünk van, nem azért, mert én magam döntöttem el, hanem azért, mert a Jóisten ezt sugallta felém, hogy igen, így kell döntened, ne engedd el ezt az embert, mert szükséged van rá. És ezáltal mind a két, az én döntésemet is segítette, és az ő életét is lehet, hogy megmentette, mert aztán innentől kezdve lehet, hogy csak járt-ment volna a világban. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló számtalan isteni gondviselésre utaló, és abban 100%-ig biztos vagyok, hogy így élem az életemet, hogy a Jóisten kíséri a lépteinket.
És így imában is, amikor valamiben bizonytalan, mondjuk egy munka kivitelezésében, vagy nincs úgy ötlet, akkor kéri a segítségét?
Én nagyon sokat köszönök. Tehát én nekem az, hogy kérek és köszönök. Kérek sokszor erőt azért, hogy túllendüljünk, azért, hogy azt, amit rám bízott feladat, azt el tudjam egyáltalán végezni. Amikor 2019-ben megkaptuk az első olyan lehetőséget, hogy mi ebből a maszek világból, ebből a kisvállalkozói világból egy picit komolyabb és komplexebb munkák felé vegyük az irányunkat, amire egyébként vágytam. Én mindig is vágytam arra, hogy olyat csináljak, amit a másik nem tud. Vagy jobban csinálja, mint ahogy a másik csinálja. Ez volt a két lehetőség az életemben. Sportolóként versenyszellem az bennem van. Tehát alapvetően jobban akartam csinálni, mint a többi. Ez ott van benne. Tehát köszönöm a Jóistennek mindig, amit ad lehetőséget és felelősséget, mert hogy a felelősség az együtt jár azzal, hogy igenis, akinek nagy felelőssége van, az azt jelenti, hogy rá szükség van. Nálunk vannak egészen nehéz helyzetből érkező munkatársak is, illetve jó szituált és jó körülmények között élő emberek is. Én próbálom őket kiemelni. Nálunk van egy olyan szlogen, hogy én a fejükbe vertem azt, hogy mi jó csapat vagyunk. Az onnan jött, hogy a kisfiam, két kisfiam van, és hát bármennyire is szeretnénk, azért nem tudjuk kizárni az életünkből a meséket, a rajzfilmeket, de hát abban is akkor próbáljuk szűrni, és ott van a Bob Mester nevezetű rajzfilm, ahol ez a főnök, ez mindig azt mondja a kis jármű kollégáinak, hogy mi jó csapat vagyunk, mert hogy meg tudták csinálni. És én is ezt mondom a srácoknak, hogy gyerekek, mi jó csapat vagyunk. Ez rá is van egyébként írva mindegyik kollégámnak a sisakjára, meg a másik oldalra, hogy ez a sisak 10 000 forintot ér. Ami azért fontos, mert elkezdik egészen egyszerűen, tehát jó példát kezdik el követni. Hogy volt olyan kollégám már, aki harmadik éve volt nálunk, mikor először elkezdett dolgozni nálunk, akkor mondjuk rendszeresen hét elején előleget kért pár ezer forintokat, hogy mondjuk a cigarettáját, meg az élelmét meg tudja venni, és a harmadik év végére annyira ráragadt ez a lehetőség, hogy már azon tervezte, hogy már, hogy autót vett, felújította a fürdőszobáját, amihez kért segítséget, kért csempét, kért csaptelepet, amit lebontottunk máshol, és ő el akarta vinni, és beépítette. És mikor megmutatta nekem, hogy ez hogy sikült, akkor elmondtam neki, hogy figyelj, te egy jó ember vagy. Te mondom, látod, mondom, van lehetőség azon kívül is, hogy mondjuk abban a közegben, amiben élsz otthon, abból ki tudjál szakadni, hiszen te egy jó csapatnak a tagja vagy. És ez a fontos. Nem tudjuk megváltani a világot, de apró csodákra képesek vagyunk, miközben ugye egy szegény, tényleg borzasztó körülmények közül érkező emberek is voltak, vannak a cégnél, tehát elképesztő az a közeg, ahonnan érkeznek. De ilyen apró sikerélményeink vannak, hogy igenis ezek az emberek fel tudnak fejlődni arra a szintre, amit mi képviselünk. És ugye az, hogy mi egyházi beruházásokon dolgozunk, mikor az Irci apát lejön, és mondjuk egy építkezés kezdetekor egy áldást ad nekünk, és végignézve, mikor beáll egy fényképre közénk, és ő azt mondja, hogy áldja meg a Jóisten az építő munkásokat, akkor ez bizony nekik is nagy élmény és nagy felelősség. Dolgoztunk az Irci apátságban is ezekkel a kollégákkal is, és hát azért egy nagy felelősség és egy nagy tisztelet az, hogy mi ott lehetünk, ahol vagyunk.
Említette, hogy sok történet van, esetleg egy ilyet, amikor tényleg kézzelfogható volt, hogy a Jóisten áldása kísérte a munkát, vagy valakinek az életébe egy nagy változást hozott.
Igen, én készültem egy idézettel, nem tudom, hogy azt...
Persze, olvassuk fel.
Nekem ez úgymond az élet felfogásomat is tükrözi. Ugye itt van egy fiatal, egyébként társadalomtudományi karon végzett jó ember, aki egy elég komoly építőipari vállalatot vezet, és ő is dolgozik benne. Én egyébként nehezen találtam meg az élet, tehát a munkámat, hogy én mi vagyok, mert sokáig nem tudtam megfogalmazni, hát ügyvezető az nem munka. Én projektmenedzser vagyok egyébként, tehát én bonyolítom az ügyesbajos dolgainkat, és ezen gondolkoztam, hogy hogyan keveredtem én ebbe a helyzetbe, míg nem rájöttem, hogy ez nem az saját döntésem volt, hanem rám szükség volt, szükség van. Hiszen ezért imádkoztam mindig is, hogy megtaláljam a helyemet a világban, hogy oda kerüljek, ahol boldog vagyok, oda kerüljek, ahol megelégedésemre válik, és mindenki megelégedésére válik az, amit csinálok. Mert innentől kezdve nincsen magyarázkodás. Azt csinálom, amit kell. Szeretem csinálni, jól csináljuk, mindenki elégedett velünk, tehát azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott állapotban vagyunk. Ennél boldogabb egy ember nem igen lehetne. Tehát, hogyha én ezt így tudom, hogy ide fogok keveredni, akkor nyugodt vagyok a főiskolában, bár annál inkább bizonytalan voltam, hogy mihez kezdek az életemmel. De hogy ez az idézet, ez is arra vonatkozik, ami abszolút az utunk. Ez pedig így hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami a javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Azt gondolom, hogy ennél többet nem tudok elmondani az életemről. Tehát arra tanít a Jóisten, ami a javamra válik. És azon az úton vezet, ami járnom kell. Ennél megnyugtatóbb tudat nincs a Földön szerintem, hogy igen, amit tanulás, legyen az egy konfliktus, legyen az egy szakmai kihívás, legyen az egy olyan probléma, amit korábban nem tudtam megoldani, vagy olyan egy ismeret, amit frissen szerzek meg, ez mind a javamra válik. De ez nem az a 21. századi önző javadalom, amit én elrakok magamnak, hanem én szeretném továbbadni. Szeretném lejjebb, tovább bővüljünk, mindenkinek legyen ebből haszna, mindenkinek legyen ebből javadalma, úgymond. és az az út, amin járnom kell, hát ez megint csak az, hogy miért legyenek kétségeim a felől, hogy jól csináljuk-e. Ha Jóisten erre hivatott meg, hogy mi ezt csináljuk, akkor én legjobb tudásom szerint kötelességem ezt csinálni. És én így is kelek föl minden nap, így is fekszem, hogy megelégedve vagyok azzal, amit a Jóisten nekünk kínált, és felelősséggel tartozom, hogy ezt csináljam. Én azt gondolom, hogy ez az én életutam, és mást is arra merek bíztatni, hogy igen, az isteni gondviselésben bízzon, mert ez egy valós érték, és egy valós, ugye a remény és a hit, tehát hogy hiszek valamiben, és reménykedek valamiben, nekem ugye a Ferences gimnáziumban ez nagyon megmaradt bennem, hogy a remény az más, mint a többi ilyen bizadalom. Mert a remény az azt jelenti, hogy biztosan be fog következni. Tehát mikor azt mondom, hogy reménykedek benne, hogy akkor én abban 100%-ot biztos vagyok, hogy az így is fog történni, és így is dolgozunk, hogy reménykedünk benne, hogy minden rendben lesz, és a nap végén mindig rendben van minden.
Nagyon szépen köszönöm a gondolatait, hát Isten áldását kívánom további munkáikra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lukács Bálinttal, az LTV Interior építőipari Kft. Ügyvezető igazgatójával, tulajdonosával, Jancski Viktória beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.